Nos, idő van, úgyhogy kérném, hogy rendeződjünk el, aztán kezdjünk. Szóval a PótZH, PótZH vizsgák időpontja mind fönn van a honlapon, eredmények, amit tudunk, mind fönn van a honlapon. Ha a honlapot tessék nézegetni vizsgaidőszakban is, ha bármi kérdés van, lehet majd nekem e-mailt is írni, meg személyesen is majd megbeszélhetjük. Úgyhogy a honlap a legfontosabb, azt hiszem. A múltkor elkezdtünk a momentum generáló függvényekről beszélgetni. A momentum generáló függvénye egy val változónak, az várató értéké a Tx, ahol T a változó. És ez mindig létezik, mert sosem negatív, csak előfordul, hogy végtelen. Ha végtelen, minden T-re kivéve a nullát, akkor olyan nagyon nem érdekes a dolog. Azt szoktuk szeretni, hogyha momentum generáló függvény létezik a nullának egy nyílt környezetén, tehát egy olyan nyílt halmazban, amiben a nulla is benne van. Ha ez igaz, akkor egyértelműen meghatározza az eloszlást. Tehát nincs két különböző eloszlás, aminek ugyanaz lenne a momentum generálója. Jó? Ez egy állítás, amit nem bizonyítottam. A momentum generáló függvény a nulla helyen az 1 természetesen, és hogyha létezik és véges, akkor az n-edik deriváltja a nullában az a momentumokat adja, az n-edik momentumot. Tehát konkrétan a nulla egy nyílt környezetén például a momentumokat meghatározza a momentum generáló. Jó? Aztán láttuk azt, hogy ha az x és y függetlenek, akkor az összegnek a momentum generáló függvénye az a momentum generáló függvények szorzata. Aki látott már Fourier transformátat, az ezen olyan nagyon talán nem csodálkozik. És aztán azt is láttuk, hogy a normálisnak mi a momentum generáló függvénye. Én nekem most csak a normális fog kelleni, gyakorlaton lesz mindenféle egyéb eloszlás is, és ha túl sok időm lesz a végén, akkor lehet, hogy itt is lesz még egy pár. De a normális azt fogom használni, a múltkor ezt megcsináltuk, és a normális eloszlásnak a momentum generáló függvénye az, ugye két paraméter van, a szigma négyzet meg a mű. Momentum generáló függvény az E a T négyzet, szigma négyzet per 2 meg mű T. Hogyha az ember ezt lederiválja egyszer vagy kétszer veszi a nullában, akkor kijönnek például a megfelelő momentumok. Jó? És mivel a momentum generáló függvény egy, a nulla egy nyílt környezetén egyértelműen meghatározza az eloszlást, ezért x normális pontosan akkor, hogyha ez a momentum generáló függvénye. Tehát bármilyen valváltozó ezzel a momentum generálóval, az normális. Oké. Még egy megjegyzésem lenne, hogy hogy kell ezt több dimenzióban csinálni, tehát idáig volt minden a múlt héten. Hogy kell több dimenzióban csinálni, legyenek x1, x2, stb. Xn valószínűségi változók, és általános esetben lehet valami közös, függő, együttes eloszlásuk. Ekkor az ő együttes momentum generáló függvényük az egy n változós függvény lesz, és úgy kell megcsinálni, hogy momentum generáló függvény a T1, stb. Tn helyen az egyenlő a várható értéke az x vektornak és a t vektor skalár szorzatának. Tehát várható érték E ad T1 x1 meg stb. Meg Tn xn. Jó? És hát nyilván akkor van ennek értelme, hogyha nulla egy nyílt környezetén a nulla vektor, tehát a T-ben, T vektorban nulla vektor, egy nyílt környezetén ez véges. És ha ez így van, akkor egyértelműen meghatározza az együttes eloszlást. Házi feladat nulla pontért, mindenki elgondolkozhat rajta, hogy hogy kell ebből momentumokat generálni, vagy hogy kell például kovarianciát csinálni egy ilyenből. Tegyük fel, hogy ezt valaki megadja, mi a kovarianciája az X2-nek és az X83-nak. Meg lehet szépen csinálni. Jó? Hogy kell ebből marginálist csinálni? Tegyük fel, hogy valaki megadja ezt a közös momentum generáló függvényt, és megkérdezi tőlem, hogy rendben van, feledkezzünk el az X2-ről, meg az X3-ról, és egészen az Xn-ig mindenkit felejtsünk el, csak az X1 érdekel, mi az X1-nek a momentum generáló függvénye. A válasz meglehetősen egyszerű, vagy mondjuk az Xi-nek. Az Xi-nek a marginális momentum generáló függvénye az S helyen, ami ugye definíció szerint a várható értéke a SXi, azt hogy kell ebből a közösből megcsinálni? Nagyon egyszerű. Meg kell nézni, hogy a T1-től Tn-ig milyen pontokon akarom venni ezt a függvényt. Hogyha nekem az i-edik helyen kell egy S, és a többi helyen mind nulla kell, akkor beírom egyszerűen a momentum generálónak, a közös momentum generálónak a hasába az, hogy a T1 az nulla, a T2 az nulla, egészen az i-1-ig az összes T nulla. Az i-edik helyen, ez itt az i-edik hely, berakok egy S-et, Az I plusz egyedik nulla megint, és így tovább egészen az n-dikig nulla. Hogyha ezt írom fel, akkor itt pont az jelenik meg, hogy várató érték E ad mindenki nulla, kivéve az S szer XI-t itt fönt. Tehát pont megkaptam a marginális momentum generáló függvényt. Jó, tehát a közös momentum generálóból így lehet a marginálist megcsinálni. Ez csak egy ilyen érdekesség, meg egy kis általánosítás, vagy általános műveltség, ezt nem fogom használni, hanem csak szimplán a momentum generáló függvényt fogom használni, méghozzá arra, hogy a centrális határelosztás tételről mondjak egy pár szót. Először is egy állítás. Tehát a centrális határelosztás tételt fogom fölírni, és fogok egy részleges bizonyítást adni. A részleges bizonyításnak egy része az állítás, amit nem fogok megmutatni, hogy miért van. Állítás az, hogyha vannak nekem MZ, tehát tegyük fel, hogy hát azt mondom, hogy vannak MZ-en momentum generáló függvényeim, amik mögé azt képzelem, hogy van valami Zn valváltozó sorozatom, és azoknak van valami momentum generáló függvénye. Jó, tehát hogyha az MZ momentum generáló függvények pontonként konvergálnak egy MZ momentum generáló függvényhez, tehát van egy momentum generáló függvény sorozatom, és pontonként konvergálnak egy MZ momentum generáló függvényhez a 0-1 nyílt környezetén. 0-1 nyílt környezetén. Akkor az eloszlás függvények az FZN, a megfelelő valváltozónak, a ZN valváltozónak az eloszlás függvényei konvergálnak pontonként az FZ-hez minden olyan tére, ugye, hogy az n tart végtelen, azt nem írtam, de azt mondja, ez világos, tehát n tart végtelenről beszélünk, konvergálnak minden olyan tére, melyben a Limes eloszlás függvény FZ folytonos. Tehát a Limes eloszlás folytonossági pontjaiban a eloszlás függvények azok konvergálnak. Jó? Tehát ez röviden az állítás. És hát azt gondolom, hogy miután azt tudjuk, hogy a momentum generáló függvény, ezt is elhittük, de azért talán valami intuíciónk van rá, hogy a momentum generáló függvény meghatározza az eloszlást, ezek után ez talán nem különösebben meglepő. Jó? Na most egy megjegyzés, mielőtt tovább megyek a centrális határelosztás tételre. Minden, amit most mondok, és amit majd mindjárt mondani fogok a CHT-ről, centrális határelosztás tételről, azt karakterisztikus függvényekkel szokás bizonyítani, amikor is odarak az ember még egy I betűt ide előre. E ad I szer SXI, momentum generáló függvény helyett. Jó? Na most azokkal szokás ezeket az állításokat rendesen megcsinálni, kimondani. Így is igaz, de azzal szokás megcsinálni. Valszám 2-ben, aki jön, vagy talán valszám 3-ban, ott ez be lesz bizonyítva, és ennek az állításnak a bizonyítása, ami azt hiszem, hogy egy teljesen hihető dolog, ez kb. 2 hétig fog tartani. Tehát 2 dupla előadás. Jó? Úgyhogy itt vannak nem triviális tételek. Azt hiszem, hogy intuitív, ez teljesen érthető, hogy miről van szó, és hihető. De az, hogy az ember ezt precízen végigcsinálja, az dolgozni kell. Én ezt most természetesen nem fogom megtenni. Tehát 2 megjegyzésem van. Az egyik, hogy az állítás amilyen egyszerűnek tűnik, és amilyen hihető, annyira dolgozni kell vele. A másik az, hogy az igazi munka az karakterisztikus függvényekkel dolgozik, ahol itt van még egy I, ami persze nem más, mint az eloszlásnak a Fourier transformátja. Tehát lényegében ezek Fourier térbeli állítások. Jó? És aki jön valszám 2-re vagy 3-ra, az ezt szépen rendesen végig fogja nézni. És akkor íme egy tétel, íme a tétel, amit úgy hívunk, hogy centrális határeloszlás tétel. Kicsit följebb emelem ezt a táblát. Centrális határeloszlás tétel. azaz CHT, angolul CLT, mert hogy Central Limit Theorem. És a tétel azt mondja, hogy ha x, tehát itt a tétel, azt mondja, hogy ha x1, x2, stb. Független azonos elosztású valószínűségi változók, van nekik véges várható értékük, amit mű-vel jelölök, és van nekik véges szórás négyzetük, amit szigma négyzettel jelölök, akkor a szórás négyzet nem is kellett hozzá, volt a múltkor, hogy van nagyszámok törvénye. Ez egyen finomabb állítás, ez azt mondja, hogy mi van a nagyszámok törvénye után. Hoppá. Hát a nagyszámok törvénye azt mondta, hogy az átlag az konvergál a várható értékhez. Volt kétfajta értelem, gyenge vagy erős. Ez azt mondja meg, hogy ha veszem az összeget, ugye a nagyszámok törvény azt mondta, hogy ha ezt elosztanám, ennél konvergálnék műhöz. Akkor levonom az műnek az n-szeresét, ha ezt elosztanám ennél, ez nullához konvergálna. Oké? Mert ez műhöz, az meg egyenlő művel. Ez konvergálna műhöz a nagyszámok tétele szerint, ha ennél osztanám. A kérdés az, hogy mivel kell osztani ahhoz, hogy valami nem triviális dolgot lássak. Ha ennél osztok, az túl nagy, mert ez az egész nullához tart. Osztok valami kisebbel. És a válasz az, hogyha ezek független azonos elosztású valváltozók, akkor gyökennel kell osztani, de még írok egy konstanst, a szigmát, és a válasz az, hogy ez itt tart eloszlásban, ezt így jelölöm, és ide írom azt is, hogy eloszlásban, hát a standard normális eloszláshoz. Azaz, mit értek ez alatt a tömör jelölés alatt, azaz, hogyha veszek egy A számot, egy A valós számot, akkor annak a valószínűsége, hogy ez a kombináció, hogy x1 plusz stb. Stb. Xn minusz n-szer mű per gyökenszer szigma, annak valószínűsége, hogy ez kisebb, mint A, az konvergál, ahogy n tart végtelenhez, itt is nem írtam, de aztán az világos, hogy az n tart végtelenhez, konvergál a fiához, ahol a fiá az a standard normális elosztás függvény, az, ami a táblázatban benne van. Oké, jó a CHT. Jó, egy megjegyzés, hogyha itt van ez az összeg, ennek az összegnek a várható értéke n-szer mű, ezt vontam le. Tehát levonás után ennek nulla várható értéke. Mennyi a szórása ennek az összegnek? Hát a szórás négyzete az n-szer szigma négyzet. Független valváltozók szórás négyzete összeadódik. Egy valváltozó szórás négyzete szigma négyzet, ennek az összegnek a szórás négyzete szigma négyzet, n-szer. A levonom belé konstans, akkor még mindig. A szórása, tehát gyökenszer szigma, pontosan ezzel osztottam le. Tehát fogtam egy valváltozó összeget, kivontam ennek az összegnek a várható értékét, leosztottam a szórással, akkor kaptam egy nulla várható értékű és egy szórású dolgot. Tehát ez a tört, ez biztos, hogy nulla várható értékű és egy szórású. Hogyha a CHT-nak az a része, hogy ide nullát egyet kell írni, az persze nem meglepő. A CHT az azért erős és azért meglepő, hogy akármilyen változókat tettem ide bele, amiknek véges a második momentuma, mindenképp a normálishoz konvergálok. Tehát ide berakhatok exponenciális, Poisson, geometriai, akármit, aminek véges a második momentuma, például a Cauchyt nem, Cauchynak már várható értéke sincs, azt nem, de mindent, aminek véges a momentuma, és ez a kombináció ez biztos, hogy normálishoz fog tartani. És akkor most látja mindenki, azt remélem, hogy a normális tényleg egy nagyon fontos eloszlás, és hogy miért érdekes. De amikor kezdtük a normálisával foglalkozást, és földobtam egy ilyen sűrűséget a táblára, akkor valahogy senki nem látta, hogy oké, ez most miért fontos. Most látni, hogy miért fontos. Volt a Domáv-Laplace tétel, az első, az már mutatott valamit, ez mutatja igazán, hogy mindegy, hogy mit rakok a bal oldalra, itt normálishoz konvergálunk. Jó, ebben a limenszben. És akkor még egy megjegyzés, mert ezt mindjárt fogok erre egy majdnem bizonyítást adni, de hagyd tegyek még egy megjegyzést, hogyha az xi az egyenlő 1 p valószínűséggel, 0 1 minusz p valószínűséggel és függetlenek, akkor a mű az p, a szigma négyzet az p-szer 1 minusz p, az indikátornak a szórás négyzete az p-szer 1 minusz p, aki nem viszi járjon utána, és a szumma xi, tehát x1, meg stb., meg xn, ez micsoda, ennek mi az eloszlása, végzek n darab független kísérletet, mindegyik sikerül vagy nem sikerül p vagy 1 - p valószínűséggel, mindig hozzáadok az összeghez egyet, amikor sikerült egy kísérlet, akkor ez az összeg megszámolja, hogy hány kísérlet sikerült n-ből, ez pontosan a binomiális eloszlás. Tehát ez az összeg, ez a binomiális eloszlás n és p paraméterekkel. Na most, ha ezt az összeget berakom a CHT-be, akkor mit kapok? Vegyek egy binomiális valváltozót, vonjak le belőle n-szer p-t, és osszam el gyök n-szer, gyök alatt p-szer 1 - p-vel, és tartok a normálisat, ez pont a de Maurer-Laplace tételnek az integrális alakja. Tehát a CHT-ból a de Maurer-Laplace tételnek legalábbis az integrális alakja az következik. Okay. Tehát ez a tétel, legalábbis az eloszlás függvényekre vonatkozó alak, az erősebb, mert hát sokkal általánosabb, mint a de Maurer-Laplace. A de Maurer-Laplace precízen bebizonyítottuk. Ezt a tételt, ezt csak félig meddig fogom bebizonyítani most. Két okból kifolyólag, az egyik az az állítás, amit nem bizonyítottam, bár azt remélem, hogy hihető. A másik pedig az, hogy fel fogom tenni most mindjárt, hogy momentum generáló függvény létezik. Jó, tehát létezik és véges a 0-1 nyílt környezetén. Ez jóval több, mint amennyi a tételben fel van téve. A tételben az van feltéve, hogy a második momentum véges. Az, hogy a második momentum véges, az még kevés ahhoz, hogy a momentum generáló függvény véges legyen a 0-1 nyílt környezetén. Éppen most törlöm le, vagy mindjárt, hogy a momentum generáló függvénynek az n-dik deriváltja az n-dik momentum. Tehát ha fogok egy bármilyen valváltozót, aminek bármelyik momentuma nem véges, akkor az n-dik derivált nyilván nem lehet véges, tehát valami csúnyaság történik a momentum generáló függvénye a nullában. Okay? Tehát az, hogy a második momentum véges, amit én megköveteltem ott, az egy gyengébb szigorítás, mint amit most fel fogok tenni, nevezetesen, hogy a momentum generáló függvény véges a 0-1 nyílt környezetén. Amikor az ember ezt rendesen csinálja karakterisztikus függvényekkel, akkor ebből nincs gond, mert az mindig létezik, ezt majd mindenki meglátja. Tehát bizonyítás, majdnem, ideírom, hogy majdnem bizonyítás, azért majdnem, mert felteszem, tehát két okból majdnem, egyrészt, mert az állítást nem bizonyítottam, másik pedig az, hogy felteszem, hogy az XI-nek a momentum generáló függvénye az véges, hogy a 0-1 nyílt környezetén. És ez egy elősebb feltétel, mint ami ott a tételben van, hogy a második momentum véges. Jó? De ennek ellenére el akarom mondani ezt a bizonyítást, mert nagyon szép és szemléletes, és talán mutatja, hogy miért pont a normális, és mi köze van ennek az egésznek a normális eloszláshoz. Első eset, hogyha a mű az nulla, és a szigma az egy. Tehát első eset, ha a mű nulla, és a szigma az egy. Akkor mit kell csinálnom? Akkor kellene az, hogy a szumma i megy 1-től n-ig, xi per gyök n, az konvergál eloszlásban a standard normálishoz. Ez kell. Oké, lettem az összeget, levontam n-szer a nullát, mű egyenlő nulla, elosztottam gyök n-szer egyel. Tehát igazából csak az összeg per gyöken kell. És az állítás alapján azt fogom megmutatni, hogy a momentum generáló függvénye ennek a valváltozónak konvergál a standard normális momentum generáló függvényhez, és akkor az állítás szerint az eloszlás függvények is konvergálnak. Jó? Tehát ez lesz az eljárás. Szumma i megy 1-től n-ig, xi per gyök n-nek a momentum generáló függvényét akarom ezért megtámadni a t helyen. És az első megjegyzés az, hogy független valváltozók összegének van itt a momentum generáló függvénye. A fentiek vagy az előbbiek szerint a független valváltozók momentum generáló függvénye, hogyha összeget veszek, akkor szétesik szorzatra, momentum generáló függvények szorzatára. Jó, ez az előbb fönn volt a táblán. Tehát ide az van írva, hogy szorzat image 1-től n-ig. Momentum generáló függvénye az xi per gyökennek a t helyen. Természetesen a xi-k azok azonos eloszlásúak, ezért a momentum generáló függvény minden íre ugyanaz, tehát ide elég nekem az x1-et írni per gyöken a t helyen, és akkor ugyanez van összeszorozva n-szer, úgyhogy ennek veszem az n-edik hatványát. És a második dolog, amit csinálni akarok, az az lesz, hogy momentum generáló függvény az ugye várható érték, E ad, maga a változó, ami x1 per gyöken, szorozva a momentum generáló függvény hasában, ami van, ami egy t, és akkor ennek az n-dik hatványa. Ami ugyanaz, mint a momentum generáló függvénye az x1-nek a t per gyöken helyen, és ennek az n-dik hatványa. Oké? Okay? Ugyanis a kérdés az, hogy így nézem, vagy pedig így nézem a dolgokat, tehát így nézem külön, vagy pedig így nézem külön. Jó, és ha úgy nézem külön, akkor ezt kaptam. Na most, mit csinál az ember, hogyha lát egy n-edik hatványt? Egy függvénynek látom az n-edik hatványát, az első dolog, amit reflexből megcsinálok, az, hogy veszem a logaritmusát ennek az egésznek. Tehát azt fogom megmutatni, ugye azt kellene, arra hajtok, hogy ez konvergál az E a t nézet per 2-höz. Veszem az egésznek a logaritmusát, akkor azt kell látni, hogy az egésznek a logaritmusa konvergál a t nézet per 2-höz. Ezt fogjuk csinálni, jó? Tehát ezért a következőt fogom bevezetni, legyen az Lx a logaritmusa, természetes logaritmusa az mx1x-nek. Tehát a momentum generáló függvénynek az ő logaritmusa legyen az L. Jó? És akkor venni fogom majd ennek az egésznek a logaritmusát, akkor abban olyasmi dolgok fognak megjelenni, hogy n-szer a logaritmusa az m-nek ezen a t per gyöken helyen, tehát n-szer az L a t per gyöken helyen. Úgyhogy ezt az L-függvényt kell nekem most vizsgálni. És az L-függvényről azt fogom mondani, hogy én ezt most Taylor-sorba fejtem ezt a függvényt. Én ezt most Taylor-sorba fejtem ezt a függvényt a nulla körül. Azt fogom mondani, hogy az L0, meg az L vesző 0-szor x, meg az L2 vesző 0 per 2-ször x négyzet, plusz olyan tagok, amiknél x négyzetnél is kisebbek, ezt kisordóval fogom jelölni, mindenki emlékszik a kisordó, mit jelent, egy olyan függvény, amit x négyzettel osztva is nullát kapok, x tart nullához. Jó? Tehát Taylor-sor második rendig. És akkor, kezdjük el nézegetni, ezek micsodák. Az L a nulla helyen, az a logaritmusa a momentum generálónak a nulla helyen. Momentum generál a nulla helyen az 1, őnek a logaritmusa a nulla. Tehát ez itt egy nagy nulla. Az L vesző az n-nek a deriváltja. Ln m-nek a deriváltja. Az m vesző, hagyd ne rakjam ide indexbe az x1-et, m vesző per m a nulla helyen. Mi az m vesző? Az m vesző, momentum generáló függvény deriváltja a nulla helyen, az a várható érték. Várható érték x per 1. Várható érték x-ről feltettem xi, vagy x1. Várható érték x-ről feltettem, hogy a nulla. Tehát elsőrendű tagom sincsen. Mi a másodrendű tag? Az L két vesző a nulla helyen, házi feladat, mindenki deriválja azt le még egyszer, azt fogja kapni, hogy második derivált per m, mínusz első derivált négyzete, valaki fejben csinálja, miközben írom, biztos, per m0 négyzet. Az m vesző a nulla helyen, az még mindig nulla. Az m két vesző, az a második momentum. Második momentum, ha nulla a várható érték, akkor ugyanaz, mint a szórás négyzet. Tehát ha mindent behelyettesítek, első és második momentumot, akkor ebből pont az lesz, hogy szórás négyzet x1, az a szigma négyzet, amiről feltettem ebben az első esetben, hogy az egyenlő egyel. Jó? Tehát igazából nagyon egyszerűen alakulnak a dolgok. azt kaptam, hogy az LX az egyfélszer x négyzet, meg kisordó x négyzet. Ez jött ki. Jó? És akkor most visszatérek ehhez a sorhoz, ami itt van. Ennek veszem a logaritmusát, és akkor azt kapom, hogy logaritmus az m-nek, az összeg xi per gyöken mi-ének a t helyen, az egyenlő, elmegyek oda a másik végére, akkor azt kapom, hogy n-szer logaritmusa az x1 momentum generálónak a t per gyöken helyen. Ez itt pont az L-függvény, tehát n-szer az L-függvény a t per gyöken helyen. És akkor most jön a poén, a t fix, az n az nagy, ugye majd tartok vele a végtelenhez, úgyhogy a t per gyöken az pici. Ha pici, akkor érdemes ezt a sorfejtésre engedni. Tehát n-szer, és akkor ide az van írva, hogy egyfélszer, ami a hasában van négyzet, tehát t négyzet per n, meg egy kisordó t négyzet per n. És már is kész vagyok, ugyanis itt azt kapom, hogy 1-2 t négyzet, itt meg azt kapom, hogy kisordó t négyzet. Ugye ha n-szer beszorozok egy ilyen t négyzet per n-t, pontosan egy olyan függvényt, ami kisebb, mint t négyzet per n, azt n-nel beszorozom, akkor olyat kapok, ami kisebb, mint t négyzet. Ez pedig n tart végtelenbe, ez itt egy konstans, ez viszont tart nullához, mindenki emlékszik arra is, hogy kisordó 1 az tart nullához, tehát ez konvergál a fél t négyzethez. Azaz, a logaritmusa annak a momentumgenerálónak tart a fél t négyzethez, akkor maga a momentumgeneráló, a logaritmus egy folytonos függvény, t az legyen bármilyen pozitív szám, vagy negatív is, mindegy. A logaritmusra egy szép folytonos függvény ezen a tartományon, tehát hogyha a logaritmusa konvergál t négyzet per 2-höz, akkor maga a momentumgeneráló függvénye annak, hogy szumma i xi per gyöken a t helyen, az konvergál i a t négyzet per 2-höz, és az állítás alapján akkor kész vagyok. Jó? Úgyhogy bebizonyítottuk úgy, ahogy a centrális határozás tételnek az első esetét. Ez volt az eset, amikor a mű nulla és a szigma az egy. Oké? Na most milyen akkor, ha a mű nem nulla, és vagy a szigma nem egy? Nagy probléma nincsen, mert mindjárt mutatom, hogy hogy kell visszavezetni a dolgot az első esetre. Azt kell csinálni, hogy az ember veszi azt a törtet, amit épp most törlök le, azt, hogy tehát második eset, általános mű és szigma négyzet, az ember veszi azt a törtet, hogy x1 stb. Plusz xn mínusz n-szer mű per gyökenszer szigma, erről szeretném látni, hogy tart eloszlásban a normálishoz, és ezt úgy írom át, hogy az x1-ből kivonok egy műt, és elosztom egy szigmával. Aztán az x2-ből kivonok egy műt, és elosztom szigmával, és így tovább az xn-ből kivonok egy műt, elosztom szigmával, és az egészet elosztom gyökennel. Nem csináltam semmi rosszat, az 1 per szigmát az tagonként vettem, illetve az n-szer műt az szétosztottam minden egyes változóra egyet. Tehát ez ugyanaz. Miért csináltam ezt? Azért, mert ezek az xi minusz mű per szigmák, ezek mit tudnak? Ezek független azonos eloszlású alváltozók, tehát xi csillag egyenlő xi minusz mű per szigma, ezek független azonos eloszlású alváltozók, a várható értékük nulla, és a szórás négyzetük az pedig szigma, az pedig egy. Ugye szigma négyzet per szigma négyzet az egy. Akkor ő rájuk igaz a centrális határolosztástétel, az egyes eset, azt már bebizonyítottuk. Tehát emi ezért az egyes eset miatt kész vagyunk. Annak valószínűsége, hogy ez a tört kisebb, mint A, az ugyanaz, mint annak valószínűsége, hogy ez kisebb, mint A, ezt pedig már az egyes esetből tudjuk, hogy micsoda. Jó? Tehát kész van. Ez volt a centrális határolosztás tételnek a majdnem bizonyítása. És hát a megjegyzésem az, hogy sok technikai részletet átugrottunk, és nem bizonyítottam, de azt hiszem, hogy a lényeg az látható. Igazából semmi másról nincs szó, mint a momentum generáló függvénynek egy ügyes sorfejtéséről, pontosabban a logaritmusának egy ügyes sorfejtéséről. Jó? És akkor aki jön valszám kettőre, az ezt rendesen is meg fogja csinálni, és majd tisztességgel lehet látni, hogy vagy valszám három, nem tudom, meglátjuk, hogy alakul, és tisztességesen be lehet bizonyítani. Jó, példa. Akarok mutatni néhány példát, hogy miért jó ez, hogy jó ez. Gyakorlaton erről már nem lesz szó, úgyhogy azért is akarok itt példákat mutatni. Az első példám a következő. Tegyük fel, hogy van egy csillagász, aki távolságot mér, és a mérések azok független azonos eloszlású alváltozók, és van egy jó hírem, meg egy rossz. A jó hír az, hogy várhatóan a várható értékük az megegyezik az objektum valódi d távolságával. Ez a jó hír. Tehát a várható értéke a méréseknek az az objektum valódi távolsága. A rossz hír az, hogy szórás van sajnos. A szórás az 2 fényév. Jó? Azt is feltesszük, hogy a mérések függetlenek. Ja, az már itt van, az már fel van téve. Tehát a mérések függetlenek, a várható érték az a valódi távolság, de a szórás az 2. Ez egy, a szórásról nem tudok nyilatkozni, nem értek a csillagászathoz, de az mindenképp egy pozitív dolog, hogy a várható érték az a valódi távolság. Tehát nincs driftje a mérésnek, nincs szignifikáns hibája. Nincs olyan hiba, ami mindig ugyanarra tolná. Jó? Úgyhogy ez önmagában egy nem triviális dolog, hogy egy ilyen mérés meg lehet csinálni. Tegyük fel, hogy a csillagászunk elég ügyes, és sikerült egy ilyet csinálni. A kérdés az, hányszor mérjen a csillagász? Hányszor mérjen a csillagász, hogy az átlag plusz-minusz fél fényében belül legyen a valódi távolságtól? Hányszor mérjen a csillagász, hogy az átlag, a mérések átlaga az plusz-minusz fél fényében belül legyen? Jó? Ilyen pontos legyen. Kinek van erre egy válasza? Pontosan. Tehát erre mi a válasz? Végtelenszer. Így van. Ha mindenképp azt akarom, hogy ilyen közel legyen a mérés, akkor végtelen sokszor kell mérni. Pont. Ez nyilván nem egy érdekes kérdés. Az érdekes kérdés az, hogy milyen valószínűséggel. Ide írom narancssárgával. Milyen valószínűséggel. És akkor mondjam azt, hogy jó, rendben, akkor ez legyen mondjuk 95% valószínűséggel. Tehát azt szeretném, hogy hányszor mérjen a csillagász, hogy ez megtörténjen, hogy az átlag az plusz-minusz fél fényen belül legyen, 0,95% valószínűséggel. Jó, tehát legyen ez, hogy az átlag itt legyen, 0,95 valószínűség. És ez már egy értelmes kérdés, és erre értelmes választ lehet adni. Az értelmes válasz a következő, legyenek az x-ig független azonos eloszlású alváltozók, és várható értékük az d, szórásuk 2, és arra akarok egy beszélést adni, hogy mi a valószínűsége, hogy a balváltozók átlaga a D-n belül van fél fényév hibával. D környékén van fél fényéven belül. Tehát azt szeretném, hogy 0,95 legyen, sőt én azt mondom, hogy legalább annyi legyen. Annak a valószínűsége, hogy az x1 plusz stb. xn, ahol n darab mérés az x1, x2, stb. Tehát xn az n darab mérés. Én azt szeretném, hogy az n darab mérésnek az átlaga a valódi távolságtól legyen fél fényében belül. Ezt szeretném. Oké? Tehát veszem az átlagot, veszem a valódi távolságot, amit nem tudok mennyi, de van valami valódi távolság, ez legyen fél fényében belül. És azt tudom, hogy az EXI, ezek független azonos elosztású alváltozók, és az EXI az pont a D, és a szórás XI az pedig 2. Ezt tudom. Na most az első dolog az, hogy ebből kellene csinálnunk egy olyan alakú törtet, mint amit a CHT-ban van. Tehát én valami olyasmit szeretnék itt látni, hogy az x1, meg stb. xn, ebből én leszeretném vonni a várható értéket, ami n-szer d. El szeretném osztani gyökenszer szigmával, a szigma az 2, ő a szigma. El szeretném osztani gyökenszer szigmával, vagyis 2-vel. És ezt szeretném, hogy valami határok között legyen, erről tud a CHT nyilatkozni. Kérdés, hogy mi az, amit a két oldalra kell írnom ahhoz, hogy ez igaz legyen. Kezdjük azzal, hogy az átlag mínusz D kisebb, mint fél fényév. Hogy mit kell ideírnom, hogy a felső korlát az stimmeljen? Hát ahhoz, hogy ebből ide jussak, mit kellett csinálnom? Kellett egy közös nevezőre hoznom, az nem csináltam semmit, meg kellett szoroznom gyökem per 2-vel. Ezt a törtet megszorozom gyökem per 2-vel, akkor ide jutok. Tehát a 0,5-öt megszorzom gyökem per 2-vel. Nem? Aztán ennek az egyenlőtlenségnek ugye két része van. Az egyik az, hogy az átlag mínusz d az nem lehet nagyobb, mint fél, de a másik az, hogy nem lehet kisebb sem, mint mínusz fél. Rendben? Mit kell csinálnom akkor a mínusz féllel, ahhoz, hogy a törtből ez legyen? Ugye a törtből úgy lett ez még egyszer, hogy megszoroztam gyökem per 2-vel, úgyhogy a mínusz felet is megszorzom gyökem per 2-vel, és akkor ez az esemény, ami itt a zárójelben van, ez pontosan ugyanaz az esemény, mint ami az előbb volt a zárójelben. Rendben? Miért csináltam ezt? Azért, mert erről azt mondja a CHT, hogyha az n elég nagy, és hát itt majd egy kérdés megint persze, hogy mikor mondom azt, hogy az n elég nagy, de a CHT azt mondja, hogy ez körülbelül úgy viselkedik, mint egy standard normális valváltozó. Miért? Vettem az összeget, lemondtam az összeg várható értékét, elosztottam gyökenszer az egyes valváltozók szórásával. Oké? És független azonos elosztásúak voltak, véges második momentummal, tehát CHT azt mondja, hogy ez körülbelül standard normális. Azaz, ez körülbelül egyenlő fi a fél gyöken per 2 helyen, mínusz fi a mínusz fél gyöken per 2 helyen. Fi a negatív helyen, az nincs benne a táblázat, meg amúgy sem szeretem, a fiasában negatív van, úgyhogy ezt kicserélem 1 mínusz fi a pozitív helyenre, és így kapom azt, hogy 2-ször fi, azt is még megteszem, hogy a gyöken a felet elosztom 2-vel, és akkor az lesz, hogy 1/4, tehát gyöken per 4, ez van 2-szer, és van egy mínusz 1-em. Azt szeretném tehát, hogyha a fi a gyöken per 4 helyen, az lenne akkora, hogy ha kivonok belőle 1-et, ha megszorzom 2-vel, és kivonok belőle 1-et, akkor legalább 95%-ot kapok. Ezt oldjuk meg gyorsan a fi-re, aztán az ember fölcsapja a táblázatot, és elkezdi visszafelé nézni, és kiderül, hogy minek kell lennie az n-nek. Ha összenézem a két szélét ennek az egyenlőtlenségnek, akkor azt látom, hogy a fi a gyökem per 4 helyen, azt szeretném, ha legalább akkora lenne, mint 1,95-nek a fele, ami 0,975. Tehát összenézve azt a végét ezzel a végével, a fi ez legyen legalább 0,975. És akkor az ember előveszi a táblázatot, és visszafelé megnézi, azt találja, hogy a fi az 1,645 helyen az elég közel van a 0,975-höz. És így van, 1,96-ot akartam ideírni. 1,96-ot akartam ideírni, elnézést. Ezt találom, és ez azt jelenti, hogy a gyökem per 4 az legyen nagyobb egyenlő, mint 1,96. Miért nagyobb egyenlő? Mert a fi egy szigorúan monoton növő függvény. Tehát ez az egyenlőtlenség marad. Azaz, az n az legyen nagyobb egyenlő, mint 4-szer 1,96-nak a négyzete, amit az ember beüt a számológépbe, és azt kapja, hogy 61,5. Azaz, 62 darab mérés kell. Jó? Tehát itt egy példa, 62 darab mérés kell. Most meg szeretném mutatni azt, hogy egy ilyen csillagásznak érdemes valszámot tanulnia, mert ha nem jön be az utolsó előadásra, akkor csak a Csebisev egyenlőtlenséget tudja, és azzal nem biztos, hogy ilyen jó eredményt kap. Tehát, hogyha Csebisevet szeretne használni, hogyha Csebisevet használunk, akkor mit mond az érvelés? Azt mondja, hogy hát szeretném, ha 0,95 alulról becsülni azt, hogy annak valószínűsége, hogy x1, stb. xn per n, mínusz d, abszolút érték, az kisebb egyenlő, mint 0,5. Jó, ezt szeretném. Na most, Csebisev egyenlőtlenség az eltérésekről szól. Veszek egy valváltozót, levonom a várható értékét, a Csebisev egyenlőtlenség azt korlátozza, hogy az eltérés nagyobb, mint valami. Tehát ebből eltérést szeretnék csinálni, azt úgy csinálom, hogy egy mínusz. Egy mínusz annak valószínűsége, az x1 plusz stb. xn per n mínusz d abszolút érték, az nagyobb, mint 0,5. Nagyobb vagy nagyobb egyenlő, felteszem azt, hogy a csillagász az, tehát ide igazából nagyot kéne írni, felteszem azt, hogy a csillagász az folytonosat mér, és akkor mindegy, hogy nagyobb vagy nagyobb egyenlő. Jó? Na és akkor most jön Csebisev, és azt mondja, hogy ez itt biztos nagyobb egyenlő, mint egy mínusz, a szórás négyzete ennek. Szórás négyzete ennek a törtnek per a 0,5 négyzete. Tehát szórás négyzete az x1, meg stb. xn per ennek, ennek az egésznek, elosztva a 0,5 négyzetével. Ugye ez a valószínűség az kisebb, egy mínusz, az akkor nagyobb, mint az egy mínusz. Jó? Ez mennyi? Hát az átlannak a szórás négyzetéről már láttuk, hogy egy per n-szer az egyes falváltozónak a szórás négyzete, azért, mert kijön egy n négyzet, és aztán n-szer adom össze ugyanazt, szórás négyzet független esetben additív. Tehát itt azt kaptam, hogy 1 per n-szer szórás négyzete az 1-es x-eknek, amiről föltettem azt, hogy a szórás az volt talán 2, ha jól emlékszem, a szórás négyzet az 2 a négyzeten, és akkor itt még van egy 0,5 a négyzeten. Tehát azt kaptam, hogy 4-szer 4 az 16 per n. Azt szeretném, tehát mi is jött ki? Egy pillanatra felejtsük el a bal oldalt. Az jött ki, hogy ez a valószínűség, ez biztos legalább akkora, mint 16 per n. Én ezt szeretném, hogy 0,95 fölött legyen. Bocsánat, egy mínusz. Egy mínusz. Egy mínusz 16 per n. Jaj, nem férek ki, akkor majd a másik táblára. Tehát az jött ki, hogy ez a valószínűség, ez nagyobb egyenlő, mint 1 mínusz 16 per n. Hát ez itt 1 mínusz 16 per n. Na most, ha én azt szeretném, hogy ez a valószínűség 0,95-nél nagyobb legyen, akkor Csebisev szerint ezt megtehetem úgy, hogy az 1-16/n legyen 0,95-nél nagyobb. És akkor az a valószínűség az még nagyobb. Jó, tehát elég, Csebisev azt mondja, Csebisev szerint elég, hogyha az 1-16/n nagyobb egyenlő, mint 0,95. Ami azt jelenti, hogy a 16/n az kisebb egyenlő, mint 1-0,95, azaz 0,05. Vegyek reciprokot, akkor az n az nagyobb egyenlő, n/16 az nagyobb egyenlő, mint 0,05-nek az inverze. Tehát az n az legyen nagyobb egyenlő, mint 16/500. Az 500 az 1/20. 16/500 az 16×20. 320. Csebisev azt mondta, hogy ha mérsz 320-at, akkor tuti, hogy a hibád az kisebb lesz, mint félfényév. Nem tuti, 95%. Oké? Okay? Ezt mondta. Na most hasonlítsuk össze a 62-t a 320-szal. Jól járt volna a csillagász, ha bejön utolsó előadása, természetesen jól járt volna, mert végül egy előadás, de cserébe ötöd annyit kell mérni. Jó? Tehát megérte volna aki. Jó. Na, akarok mutatni még két példát a CHT-ra. Az egyik egy egyszerű standard példa. A példa a következő, legyen x1-től x10-ig független azonos eloszlású egyenletes 0,1 valváltozók. Jó, tehát ez azt akarja rövidíteni, hogy egyenletes a 0,1-en, ide írom azért fölé, egyenletes 0,1-en, 10 darab függetlenül. Jó? És a kérdésem az, hogy mi a valószínűsége, hogy a szumma i megy 1-től 10-ig, xi az nagyobb, mint 6. Erre akarok valamit mondani. Na most, ha van egy számítógép a közelben, akkor, amíg tud numerikusan integrálni, akkor ezt persze könnyen meg lehet mondani. Ha van sok-sok A4-es papír és sok idő, akkor is meg lehet mondani. De az egyenletesek azok sajnos nem adódnak össze szépen. Két egyenletesnek az összege az nem egyenletes, és 10-nek az összege sem egyenletes, hanem valami csúnyaság. Úgyhogy ez az összeg, ezt a valószínűséget precízen kiszámolni, ahhoz vagy számítógép kell, vagy sok-sok idő, vagy energia. Ellenben a 10 az már kezd egy olyan nagy szám lenni, aminél a CHT az úgy éppen kezd működni. Ez most egy nagyon ilyen hasraütős szöveg, de a CHT az úgy nagyjából olyan 10 valváltozónál szokott kezdeni működni úgy praktikusan. Nagyon precizálítás volt. De minden esetre meg lehet próbálni a CHT-t itt már használni. Házi feladat, aki egyszer számítógép közelbe jut, az nézze meg, hogy ez ténylegesen mennyi, én nem fogom megnézni. De a CHT azt mondja, hogy hát 10 darab független azonos eloszlású egyenlet, és az már nem is olyan rossz közelítéssel működik. Még egy megjegyzés, hogyha véletlenül mégiscsak jönne egy önként jelentkező, vagy több, aki a Vetyé tanárulnak a jegyzetét olvasgatná, abban ezekre nagyon szép szimulációk vannak. Tehát ha 10 darab egyenletest, hogyha összead az ember, akkor az eloszlás függvénye, vagy sűrűség függvénye, az már igencsak szépen kiadja a haranggörbét. Meg lehet nézni, amivel csinálni. Jó? Hát akkor lássuk, hogy mit mond erre a CHT. A CHT azt mondja, hogy szeretnék szumma xi mínusz n-szer mű, pontosabban 10-szer mű, per gyök n-szer, azaz gyök 10-szer szigmát látni itten, ahol a mű, az micsoda, az a várható értéke az egyenletesnek, egyenletes 0,1-en a várható érték az intervallum közepe, vagyis 1/2, és a szigma négyzet, az a szórás négyzet az egyenletesnek, az hossz négyzet per 12, a hossz az 1. Tehát ilyet szeretnék látni, és hát akkor ahhoz, hogy ilyet lássak, az a jobb oldalon is a 6-ból le kell vonnom a 10 műt, és elosztani gyök 10 szigmával. És akkor ez itt egy 6-os, ez meg itt egy szigma. Jó? onnan lehet fölismerni őket, hogy a hatost így írtam, a szigmát meg úgy írtam. No, és akkor helyettesítsük be a dolgokat. Tehát a CHT azt mondja, hogy hát a 10 az talán már egy elég nagy szám, ahhoz, hogy ez közel legyen a standard normálisan osztáshoz, ugyanis levontam a 10 darabnak a várható értékét, elosztottam az összeg szórásával. És akkor ez itt 1 minusz fi a 6 minusz 10-szer fél per gyök 10-szer, a szigma az pedig 1 per gyök 12 helyen. Azért 1 minusz, mert nagyobb van, és nem kisebb. Ha kisebb lenne, akkor simán fit kéne írni, de nagyobb miatt 1 minusz fit kell írni. Jó? Tehát ez körül ez 1 minusz fi, csöppet egyszerűsítsük, k 6-ból 5 az 1, tehát itt a gyök 10-12-nek a reciproka van, azaz gyök alatt 12 tized, vagyis gyök alatt 1,2. És akkor megint az ember előkapja a táblázatot, és azt találja, hogy ez körülbelül 0,137. Oké? És akkor ebből mindenki érzi, hogy a 10 darab egyenletesnek az összege az nagyon nem egyenletes. 10 darab egyenletesnek az összege az 0 és 10 között van. Ha 0 és 10 között vennék egy egyenletes falváltozót, akkor ez a valószínűség, ez 4 tized lenne. Igaz? Ehhez képest az igazság az 0,137. Tehát 10 darab egyenletesnek az összege az sokkal jobban rá van szorulva a várató értékre, a félre, mint hogyha egyenletesen lenne osztva. Ez volt az egyik, egy második példa. Tényleg érdemes lenne, amit én nem csináltam meg, de valaki kedvet érez magába, ez pontosan kiszámolja, hogy ez mennyi, egy valami számítógép egy integrállal, és összehasonlítani a 0,137-tel. És akkor most jön egy olyan példa, ami viszont sokkal jópofább és nagyon hasznos dolog, és érdemes ezt tudni. Például a következő, legyen x a diákok száma egy tanfolyamon, és erről azt tudom, hogy ez Poisson eloszlású 100 paraméterrel. Mindenki emlékszik rá, hogy a Poisson eloszlásnak a paramétere az ugyanaz, mint a várható értéke. Tehát várhatóan 100 diák iratkozik be, és Poisson eloszlású a számuk. A kérdés az, hogy mi a valószínűsége annak, hogy 120-nál több akar beiratkozni. Mi a valószínűsége annak, hogy egy ilyen tanfolyamra 120-nál több diák akar beiratkozni? A válasz természetesen az, hogy szumma i megy 121-től végtelenig, 100 az i-ediken per i faktoriális i-ed minusz 100. Ez egy végtelen tagú szumma, ha ügyesek vagyunk, akkor egy 1 minusszal tudunk belőle egy 121 tagú szummát csinálni, melynek minden tagjában ilyen 100 faktoriálisok kerülnek elő, vagy hasonlóan semmilyen dolgok. Tehát egy meglehetősen ronda szumma jön ki belőle. CHT-zzunk. Oké. Közkívánatra CHT. Van egy kis bökkenő. A CHT-hez kellene nekünk sok azonos eloszlású változó összege, akik függetlenek. Mi az, hogy minden egyes ember? Tehát lehetne valami olyasmiben gondolkodni, hogy vegyünk sok-sok embert, mondjuk sok lehetséges diákot, mondjuk egy 10 000-et, és akkor mindegyik diák jön mondjuk egy század valószínűsége, és akkor valahogy próbáljuk meg abból összeadni. Ezt is lehetne. Én egy kicsit trükkösebb leszek, és bevezetek valami tökéletesen virtuális valváltozókat. Legyen az x egy Poisson 100, hát legyen x pontosan a diákok száma, itt is van, Poisson 100 valváltozó. Föl fogom bontani ezt az x-et 100 darab valváltozó összegére. Nem? Legyen az x1, x2, stb. x100, független azonos eloszlásúak, Poisson egy paraméterű alváltozók. Rendben? Mi történik, hogyha összeadok 100 független azonos elosztású Poisson alváltozók? Mi történik, ha kettőt összeadok? Az X1-nek és az X2-nek mi az összege? Milyen elosztású? Független Poissonok összege, az bizony Poisson. Tehát az első kettőnek az összege, az Poisson, kettő paraméterrel. Hozzáadom a harmadikat, akkor az első három összege, az Poisson három paraméterre, és így tovább. Ha összeadom őket, összeadom ezt a 100 darab alváltozót, ebből bizony lesz egy Poisson 100 alváltozó. Nem? Mik ezek az X1-től X100-ig a problémában? Az égvilágon semmik. Ezeknek a alváltozóknak az égvilágon semmi köze nincs semmiféle valódi dologhoz. Nem, ezek teljesen virtuális segéd alváltozók. Jó? Tehát azt kaptam, hogy a szumma, kicsit borzoljam a kedélyeket, azt mondom, hogy eloszlásban ugyanaz, mint az x. Nem, tehát a szumma x az eloszlásban ugyanaz, mint az x. Ezért annak a valószínűsége, hogy az x nagyobb, mint 120, amit ugye ott kérdeztünk, az ugyanaz, mint annak a valószínűsége, hogy a 100 darab Poisson 1-nek az összege nagyobb, mint 120. Nem, mert eloszlásban ők egyformák. Ebben a pillanatban viszont a CHT kezdi nyerekben érezni magát, mert hogy van nekem 100 darab független azonos eloszlású alváltozóm, a 100 az egy igencsak szép nagy szám. Tehát ide azt fogom mondani, hogy ahhoz, hogy CHT legyen belőle, levonom az összegnek a várható értékét. Tehát fogom az összeget, levonom a várható értékét, ami 100-szor az egyes Poissonoknak az egy várható értékei. Elosztom gyökenszer, azaz gyök 100-szor a szigmával, a Poisson 1-nek a szórása is egy. Mi a valószínűsége annak, hogy ez nagyobb, mint 120 minusz 100-szor 1 per gyök 100-szor szigma. És akkor most jön CHT, és azt mondja, hogy hát ez körülbelül standard normális. Sőt, még egy dolgot csinálok, egyrészt azért, hogy szokjuk, másrészt azért, mert úgy van kiszámolva a papíromon. Még itt azt fogom mondani, hogy ide nyugodtan írhatnék 120 és felett is, igaz? Mert az x-ek egészek, sőt, már ide is írhatnék 120 és felett, mert az x az egy egész, és pontosan akkor nagyobb 120-nál, hogyha 120 és félnél nagyobb, ellenben a CHT-hoz, mint ahogy azt régen láttuk a Domáv-Laplace-nál is talán, jobb közelítést ad, hogyha minden egyes egész számot a körülötte levő plusz-minusz fél egy hosszúságú intervallummal közelítek. Tehát ez a zöld egy egész kicsit jobb közelítést fog adni, tehát ide is akkor beírom, hogy 120 és fél inkább. Rendben? Ugyanúgy, ahogy az Domáv-Laplace tételnél is volt. És ezzel fogok számolni. Tehát a CHT alapján, hogyha ez a tört itt körülbelül standard normális, akkor a válasz az az, hogy ez körülbelül egyenlő 1 minusz fi a jobb oldalon helyen. Hát zöld el, de körülbelül egyenlő 1 minusz fi azon a helyen, hogy 120, és most már hadd írjak 120,5-öt, minusz 100 per gyök 100. Azért egy minusz megint, mert itt nagyobb van, és nem kisebb. Azért van egy minusz. Jó? Tehát egy minusz fi, ez itt 20 és fél, 20 és felt elosztom 10-zel, akkor 2,05-öt kapok, és azt megint meg kell nézni a táblázatban, és az jön ki, hogy ez körülbelül 0,0202, tehát nagyjából 2% az esély annak, hogy 120-nál többen akarnak beiratkozni. Nem? Mi történt? Az történt, hogy a Poisson, itt legyen a súlyfüggvény, P Poisson 100 az I helyen, tehát ez a Poisson 100-asnak a súlyfüggvénye, az hogy néz ki? Hát valami ilyesmi. Most nyilván itt nem 100 pontot rajzoltam, csak egy párat. Valami ilyesmi, mi történt? Az történt, hogy itt a várható érték közelébe egy haranggörbével közelítettem ezt a súlyfüggvényt. egy Gauss görbével. Körülbelül erről van szó. Jó? Házi feladat 0 pontér. Fogok egy Poisson 1 valváltozót. És megkérdezem, hogy mi a valószínűsége, hogy nagyobb, mint 2. Akkor miért nem csinálhatom azt, hogy a Poisson 1-et fölbontom 100 darab Poisson 1/100 valváltozóra, és használom a CHT-t. Nyilvánvalóan hülyeséget fog kapni, miért. Tessék elgondolkodni. Tehát miért tudom ezt megcsinálni Poisson 100-assal, úgyhogy 120-at kérdezek, és miért kapok hülyeséget, amikor Poisson 1-jel akarnám megcsinálni, úgyhogy Poisson, hogy 2-t kérdezek. Tehát mi az, és egy nagyobb 2-nél. Jó, mindenki egy kicsit gondolkozol rajta. Jó. Na, hát ennyit akartam mondani a CHT-ről, és akkor még egyszer mondom, hogy aki majd jön további balszám tanulmányokra, amit mindenkinek nagyon javaslok, fizikusoknak is, ők látni fogják a CHT-t rendesen bizonyítva. És akkor szeretnék most még egy kicsit tovább menni a dolgokkal, és mutatni egy szép bizonyítást, ami szintén egy majdnem bizonyítás lesz, ez pedig a nagyszámok erős törvénye lesz. Tehát itt a rövidítés az az, hogy nagy számok erős törvénye. Még egyszer a tétel, legyenek x1, stb. x1, x2, stb. Független azonos eloszlású valváltozók. A várható értékük az legyen véges, tehát se nem mínusz végtelen, se nem plusz végtelen, létezzen és legyen véges. Jó? Akkor, vagy ekkor, a 1 per n-szer szumma i megy 1-től n-ig xi konvergál a várható értékhez, amit művel jelölök, majdnem biztosan. Tehát annak a valószínűsége, ez a konvergencia megtörténik, az 1. Jó, ez a nagyszámok erős törvénye. Nagyszámok erős törvényének a részletes bizonyítása az megint csak egy hosszú és nehéz dolog. Én most egy részleges bizonyítást fogok adni, és ehhez szükségem lesz egy önmagában is szép és hasznos eszközre. Pontosabban 2-re. És ehhez először egy definíciót kéne tennem. A következőt fogom csinálni, legyenek A1, A2, stb. Események. Veszem az unió K egyenlő N-től végtelenig AK-t. Ezt megtehetem. Tehát veszem az eseményeket N-től kezdve. AN, vagy AN plusz 1, vagy AN plusz 2, stb. Azt állítom, hogy ez csökkenő. Ez egy csökkenő eseményrendszer. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha veszek egy későbbit, akkor az benne van a korábbiban. Nem. Miért? Mert ha veszek egy későbbit, vagyis veszek egy nagyobb bennet, akkor kevesebb dolgot unióztam össze, nyilván valami kisebb dolgot kapok. Oké? Okay? Ez egy csökkenő eseményrendszer. Mindenki emlékszik még le ezekre a fogalmakra a fél év elejéről. Ha ez egy csökkenő eseményrendszer, akkor tudom venni az ő limeszét. Ezért tudom venni az ő limeszét. Limesz n tart végtelen, unió k megy n-től végtelenig ak. Hogy kell venni egy csökkenő esemény limeszét? Kell venni a metszetet. Ugye egyre kisebb eseményeknek a limesze az az összesnek a metszete. Nem? Tehát ez egyenlő a metszet n megy 1-től végtelenig, unió k megy n-től végtelenig ak. És ami ide van írva, az egy értelmes dolog. Itt vannak az AK-k, itt van valami, ami N-től függ. Ezeket elmetszem minden ellen. Tehát itt értelmes dolgok vannak. Ezt hívják úgy, hogy lim sup AN. És akkor próbáljuk meg egy kicsit megérteni, hogy mi történik. Mi van ide írva. Mi az az esemény, hogy unió K megy N-től végtelenig AK. szóban ez az esemény, hogy K, hogy N után megtörténik még valamelyik A. Oké? Tehát N után, hát N vagy N után még van AK esemény. Ennek veszem a metszetét minden N-re. Minden N-re igaz, hogy még később majd bekövetkezik legalább egy esemény. Ez van ideírva. Minden N-re igaz, hogy N után még van AK. Az mit jelent? Az pontosan azt jelenti, hogy végtelen sokszor bekövetkezik az AK. Minden N-re igaz, hogy még később lesz majd egy AK. Az pont azt jelenti, hogy végtelen sokszor, végtelen gyakran, vagy végtelen sokszor bekövetkezik az AK. Hogy végtelen sok AK, az, hogy sokszor az nem is kell, végtelen sok AK bekövetkezik. Ez van odaírva. Érthető? Tehát minden N-re igaz az, hogy legalább egy A az N után még bekövetkezik. Ez pont azt jelenti, hogy végtelen sok A bekövetkezik. Jó? Ez a Lim Sup, és akkor jöhet a Borel-Kantari lemmák, amik egy egyszerű, de nagyon erős eszköz. Borel-Kantari lemma 1. Borel-Kantari lemma 1. A következőt mondja, hogyha a szumma n megy 1-től végtelenig PAN az véges, akkor annak a valószínűsége, hogy végtelen sok AN bekövetkezik, az nulla. Annak valószínűsége, hogy Lim Sup AN, az világos, hogy ezek mérhető dolgok, tehát ez mind benne van a szigma algebrában, úgyhogy tudok valószínűséget venni, az nulla. Ha összegezhető a valószínűség, akkor biztos, hogy csak egy valószínűséggel csak véges sok esemény következik be. Jó? Ez a Borel-Kantari 1-es, és mondom a Borel-Kantari 2-est. Vegyük észre, hogy az 1-es, tehát az égvilágon semmit nem használtam az ákról. Nem mondtam semmiatt, hogy függetlenek lennének, vagy semmit. Csak annyit, hogy a valószínűség összege véges, akkor biztosan, majdnem biztosan, csak véges sok darab következik be. A Borel-Kantari 2-eshez fel fogom tenni a függetlenséget is. A Borel-Kantari 2-es nem fogom most használni, de azért a teljesség kedvéért jó, hogyha mindenki hall róla. A Borel-Kantari 2-es azt mondja, Borel-Kantari 2-es lemma, vagy lemma 2, az azt mondja, hogyha az ák függetlenek, hogyha az áik függetlenek, és az összeg végtelen, n megy 1-től végtelenig, PAN az végtelen, akkor egy valószínűséggel végtelen sok ilyen eseménybe következik. Egy valószínűséggel a Lim Sup AN az bekövetkezik. Jó, ez a Borel-Kantari 2-es. Én csak az 1-est fogom használni, és ezért csak az 1-est fogom bebizonyítani. A 2-es sem nehéz. Ha végén lesz időnk, akkor lehet, hogy már a 2-est is megmutatom. Az 1-est fogom bebizonyítani. Az 1-es ugye azt mondja, hogy a szumma, bocsánat, hogy a Lim Sup, tehát metszet 1-től végtelenig, unió N-től végtelenig AK. Erről akarok valamit mondani, és a világ legegyszerűbb dolgát fogom csinálni. Ez ugye még oda is van írva, hogy ez ugyanaz, mint a limesz, de csökkenő eseményekre, mint tudjuk, a limesz felcserél a valószínűséggel. Tehát itt most két dolgot használtam. Az egyik az ez, a másik meg az, hogy a limesz felcserél a valószínűséggel csökkenő eseményekre. Ez is volt a fél év elején még valamikor. Jó, tehát a valószínűség folytonossága, ezt is ideírom. P folytonossága, tehát az, hogy a limesz csökkenő vagy növekvő eseményekre a limesz felcserél a valószínűséggel, ezt a két dolgot használtam, És akkor ezt a limeszt, ami itt van, rögtön ki is hoztam valószínűség elé. Na most az unió, mint tudjuk, az kisebb egyenlő, mint a szumma. Ez kisebb egyenlő, mint szumma K1M-től végtelenig. Tehát a unió valószínűsége az minden esemény sorozatra kisebb egyenlő, mint a valószínűségek összege. Viszont, hogyha van egy konvergens szummám, nem negatív szumok, de talán még az se kell, van egy konvergens szummám, és egyre később indexektől kezdek összegezni, akkor ez biztos, hogy tart a nullához. Tehát ez itt egyszerűen nulla, mert maga a szumma az konvergens. Ez volt feltéve. Itt. Rendben? És kész vagyok. Tehát annak a valószínűsége, hogy végtelen sok án megtörténik, az nulla. Jó? Ez lesz az olyan technikai eszköz, ami kelleni fog nekem a nagyszámok erős törvényének egy félig meddig bizonyításához. Ez egy hallatlanul erős eszköz. Tehát szinte kevés kivételtől eltekintve, amikor az ember valami fajta egyvalószínűségi konvergenciát akar bizonyítani, akkor szinte mindig erre hivatkoznak. Jó? A kettesnek a bizonyítása sem nehéz, de azt most nem fogom elmondani, ha a végén túl sok időnk lesz, akkor még elmondom. Tehát akkor adok egy majdnem bizonyítást a nagyszámok erős törvényére. Adok egy majdnem bizonyítást a nagyszámok erős törvényére, azért lesz majdnem bizonyítás. Hoppá. Azért lesz majdnem bizonyítás, mert többet fogok feltenni, mint amit a tétel mond. A tétel csak annyit tett föl, hogy van várható érték, és az véges. A majdnem azért lesz, mert én fel fogom tenni, felteszem, hogy nem csak várható érték van, hanem még negyedik momentum is van. Tehát felteszem azt, hogy várható érték x a negyediken, x1 a negyediken, ez is véges. Ezért lesz majdnem a bizonyítás. A tétel úgy is igaz, hogyha csak első momentumon van, de annak a bizonyítása az lényegesen nehezebb. Ez egy kis pofás bizonyítás lesz. A következőt fogom csinálni. Veszem az S-t, ami szumma i megy 1-től n-ig xi. És ugye azt szeretném bizonyítani, hogy az S-n per n, az konvergál a műhöz. Egy valószínűséggel. Tehát veszem ezt a szummát, és ennek én most veszem a negyedik hatványát. S ennek a negyedik hatványa. Hogy kell egy szummát negyedik hatványra emelni? Hát, először csak kiírom, hogy szumma i megy 1-től n-ig xi, meg van szorozva azzal, hogy szumma j megy 1-től n-ig xi, meg azzal, hogy szumma k megy 1-től n-ig xk, és még azzal is, hogy szumma l megy 1-től n-ig xl. Ezt kell szépen összeszorozgatnom. Mi történik, hogyha egy ilyet összeszorozok? Hát, az történik, hogy lesznek benne mindenféle tagok. Ebben, és most elkezdek rajzolni egy táblázatot, hogy miféle tagok fordulnak elő egy ilyenben. Jó? Miféle tagok fordulnak elő egy ilyenben? Lesz benne olyan fajta tag, hogy x1, x2, hát inkább úgy írom, hogy xi, xj, xk, xl, és ebben a táblázatban mindenhol az i, j, a k és az l, azok mind különböző indexek, tehát most össze-vissza kell itten húznom, hogy itten mindenki különbözik mindenkitől, jó? Tehát az l sem egyenlő a j. Tehát mind különbözők, összes index különböző, jó? Nem tudom, valami kompaktabb jelölés van erre. Tehát mindegyik index különböző, lesznek olyan fajta tagok, amikor négy különböző x-et szoroztam össze. Rendben? Lesznek ilyen fajta tagok. Hány darab lesz ebből? Tehát ide írom azt, hogy fajta. Ide írom azt, hogy darab. Hány darab olyan tagom lesz, amikor négy különböző indexű x-et szoroztam össze ebben? Azt állítom, hogy n alatt a négy, szorozva 4 faktoriális ilyen tagom lesz. Miért? kiválasztom azt a négy indexet az N közül, hogy hanyas szorozzak össze, kiválasztom, hogy mi legyen az IJKL, kik legyenek ezek az indexek. Ezeket bármilyen sorrendben húzhatom ebből a négy zárójelből, az négy faktoriális. Okay. Aztán lesznek olyan tagok, hogy az egyikből dupla van, XI-ből kettő van, és aztán van egy különböző XJ és egy különböző XK. Hány ilyen tagom lesz? Hát ki kell választanom azt az indexet, amiből duplát húzok. Ezt N-féleképpen tudom kiválasztani a lehetséges indexek közül. Utána a maradék N-1-ből ki kell választanom két különbözőt, a J-t meg a K-t. Tehát N-1 közül kiválasztok kettőt, és utána hányféleképp tudom ezeket a kiválasztott indexeket ténylegesen a zárójelekből kihalászni? Hát hányféle sorrendben tudom kiválasztani a kettő darab I-t a négyből, és aztán az I-t meg a K-t a maradék két zárójelből, hát vagy ilyen vagy olyan sorrendben. Rendben? Tehát kiválasztom azt az indexet, amiből duplázok, kiválasztom a maradékból a két szimplát, utána a zárójelek közül kihúzom azt a négyből azt a két zárójelet, ahonnan az I-t húzom, a duplázó indexet, és aztán a maradék két zárójelből vagy a JK, vagy a KJ sorrendet. Jó? Aztán mi van még? Hát, lehet olyan is, ezt a zárójelet nem akarom teljesen eltüntetni, lehet olyan is, hogy veszek az I-ből kettőt, meg a J-ből kettőt. Hányféleképpen tudom ezt csinálni? Hát az N-indexből kihúzom azt a kettőt, az I-t meg a J-t, és mind a kettőt meg akarom duplázni. Tehát kihúzok két darab különböző indexet. Hányféleképp tudom a zárójelekből kiválasztani? Nagyon egyszerű. A négy zárójelből kiválasztom azt a kettőt, amiből I-t húztam, és a másik kettőből húzom a J-t. Oké. És akkor még van kétfajta tagom. Van egy olyan tagom, hogy egyikből hármat, másikból egyet. Van egy olyan tagom, hogy egyikből hármat, másikból egyet. Azt hogy csinálom? XI-ből 3-at, XJ-ből 1-et. Hányféleképp tudom ezt megtenni? Kiválasztom azt az indexet, amiből triplázok, a maradék N-1-ből kiválasztom azt az indexet, amiből szimplát veszek. Szorozva, abból a négy zárójelből milyen sorrendben tudom ezt csinálni? Ki kell választanom a négyből azt a 3-at, ahonnan a tripla indexet húzom, és a maradék zárójelből meghúzom a szimplát. És végül lehet még olyan tag is, hogy egy indexből veszek 4-et. Hányféle indexet tudok választani? Hát csak egy indexet kell az N-ből, és a zárójelekből nincs nagy választék, mindegyikből az I-t kell húznom. Ennyi darab tagom lesz ezekből a fajtákból. Nem? Na most ide írom a szélére, hát mindegy, mellé írom azt, hogy a várható érték micsoda. Tehát mostantól kezdve felteszem, hogy az EXI az nulla. Mi történik, ha az EXI nem nulla? Hát levonom a műt, és akkor már is nulla lesz. Úgyhogy az nem gond. Ezt fel tudom tenni. Ebben az esetben mi történik az EXI, XJ, XK, XL-lel? Ugye az IJKL az mind különböznek. Mi történik ezzel? X-ek függetlenek, indexek különbözők, itt van a várató értéknek a szorzatnak a várató érték. Akkor mi történik? Szétesik a várató értékek szorzatára. Mik a várható értékek? Felteszem, hogy mindegyik nulla. Tehát ebből a tagból lesz egy nagy nulla. Oké? Okay? Mi történik a második részben? E, XI négyzet, XJ, XK. Ezzel mi történik? Hát megint csak indexek különböznek, x-ek függetlenek, várható érték bemegy a szorzat alá, lesz egy EXE, ami nulla, meg egy EXK is, ami nulla, ez is egy nagy nulla lesz. Rendben? Mi történik azzal, hogy EXI négyzet, XJ négyzet? Hát ez bizony nem lesz nulla. Függetlenség itt is van, csak hogy itt egyik tag sem nulla, ez egyszerűen a szórás négyzetnek a négyzete lesz. Ez nem nulla. Jó? Mi történik ezzel a taggal? Hát ez megint nulla lesz. E, ide írom, mert itt még van egy kis helyem. E, X, I, köb, X, J. Itt is mi történik? Az I és a J indexek különbözők. A várató érték bemegy a szorzat alá a függetlenség miatt. E, X, J pedig nulla. Tehát ez is nulla. És hát lesz egy EXI a negyediken, ami nem nulla. Ez nem nulla. Jó? Úgyhogy a negyedik momentumban hát mindenféle szép tagok előfordulnak, de igazából csak két fajtának lesz nem nulla a várható értéke. Az XI négyzet XI négyzetnek, meg az XI a negyedikennek. Az összes többiben van egy szingli XK, és aznak a várató értéke az nulla. Jó? Úgyhogy a függetlenség plusz az, hogy feltettem, hogy nulla a várató érték, az azt eredményezi, hogy ebből az egészből az lesz, hogyha én most veszem a várható értékét a negyedik hatványnak, akkor mindössze a következő tagok maradnak, pont eltakartam a táblával, pillanatra visszaengedem, mindössze a következő tagok maradnak, marad egy XI négyzet, XJ négyzet, méghozzá hányszor, n alatt a kettőször, 4 alatt a kettőször, EXI négyzet, és hát EXJ négyzet, tehát ennek van a négyzete, meg ebből a tagból, az XI negyedikemből van n darab. N-szer EXI a negyedikem. Mindenki más a várható értékben elvérzett, mert feltettem, hogy nulla az EXI. Jó? Na most. Innentől kezdve már nem nehéz a dolgom, ugyanis elkezdem írni azt az valószínűséget, rögzítek egy m nagyobb nullát, és elkezdem felírni annak a valószínűségét, hogy az Sn per n abszolút érték az nagyobb, mint 1 per m. Elkezdem nézni ezt a valószínűséget, és már mindjárt látjuk, hogy miért pont ezt nézem. Az első lépésem az az lesz, hogy negyedik hatványt veszek mind a két oldalon, Sn a negyediken per n a negyediken, ugye az abszolút érték már nem kell, mert mindenki pozitív a negyedik hatvány alatt, ez nagyobb, mint 1 per m a negyediken. Igen. Na most az Sn a negyediken per n a negyediken az egy pozitív változó, tehát szabad Markov egyenlőtlenséget használnom. Markov azt mondta, hogy vedd a várható értékét a valváltozódnak, és oszd el azzal, ami a jobb oldalon van, 1 per m a negyedikennel. Azaz, m a negyediken per n a negyediken szer várható érték Sn a negyediken. Azaz, m a negyedikent azt kiírom előre, Sn a negyedikenben olyan dolgok vannak, hogy n alatt a kettőször, 4 alatt a kettő, el van osztva n a negyedikennel, és itt van egy EXI négyzet, meg n el van osztva n a negyedikennel, és itt van egy EXI a negyediken. Rendben? Na most mi a poén? A poén az, hogy n alatt a 2, az ugye n szer n-1 per 2, az négyzetes. Ez itt körülbelül n négyzet. Itt van egy n a negyediken. Tehát ez itt körülbelül 1 per n négyzetes. Ez még kisebb, ez 1 per n köbös. Tehát ez az egész, ami ide van írva, ez valami konstans per n négyzetnél kisebb. kisebb egyenlő. Rendben? Az miért jó nekem? Mert ez összegezhető. Végesen összegezhető n-ben. És az m az fix. Végesen összegezhető n-ben. Kaptam egy olyan valószínűség, olyan esemény sorozatot, ha ezt AN-nek nevezem, AN, ide rakok egy M-indexet is, kaptam egy olyan esemény sorozatot, melyeknek a valószínűségei összegezhetők. Most jön Borel Cantelli 1, aki azt mondja, hogy rendben van, talán még, hát a bizonyítás ott van fönt, hogyha a valószínűségek összegezhetők, akkor egy valószínűséggel csak véges sok fog megvalósulni ezekből az AN-ekből. Tehát Borel Cantelli 1, minden rögzített M-re, minden M-re csak véges sok, minden rögzített M-re csak véges sok ANM történik meg, csak véges sok N-re történik meg az AMN, majdnem biztosan. Jó, tehát majdnem biztosan minden rögzített M-re csak véges sok ilyen történik meg. Azaz, legyen a BM pontosan az az esemény, hogy az SN per N nagyobb, mint 1 per M, csak véges sokszor. És akkor ennek a valószínűsége az 1. Ez jött ki eddig. Jó. És akkor innen most már nem lesz nehéz a dolgunk. Mindjárt kész is vagyunk. Ugyanis talán ennyi tábla is elég lesz most nekünk. Ugyanis akkor most fölírom azt, hogy mi a valószínűsége annak, hogy az n tart végtelen sn per n az egyenlő nulla. Mi a valószínűsége annak, hogy ez null? Azt állítom, hogy ez maga ez az esemény, ez pontosan a metszete annak, hogy bm. Minden M-re BM. Az mit is jelent? Minden M-re az SN per N, az csak véges sokszor lesz az 1 per M-en kívül. Ez pontosan azt jelenti, hogy konvergál az SN per N a nullához. Minden M-re csak véges sokszor lesz kívül az 1 per M-en, az SN per N, az pontosan azt jelenti, hogy konvergál a nullához. Oké? Tehát ez az esemény ez ugyanaz, mint a metszete a BM-nek. Rendben? És akkor innen kezdve nagyon egyszerű az élet. Azt kell mondani, hogy ez 1 mínusz a... Igazából mit kell mondani? Itt most már nagyon egyszerű a világ. Egy valószínűségű eseményeket metszek el egymással, nem is ragozom tovább. Egy valószínűségű események metszete is egy valószínűségű. Tessék fölírni, kipróbálni. Egy valószínűségű eseményeket, ha elmetszek, azok még mindig egy valószínűségűek. És kész vagyok. Nem. Tehát ez van akkor, hogyha a várható értéke az x-ének az nulla. Mi van, ha nem nulla, mindenkire rábízom, hogy levonja az x-ekből a várható értékét, és így centrált alváltozókra alkalmazza ezt a törvényt, és akkor készen vagyunk. Jó. No. Akkor az utolsó mínusz egy percben szeretnék mondani egy-két szót arról, hogy mi van ezután. Amit én most már itt nem mondok el, de jövő fél évben van, aztán kettőben majd elmondok, vagy másban. Csak címszavakban egy pár dolgot, amit a valószínűség számításban szép és érdekes. Fizikusoknak is mondom, mert azt hiszem, hogy fizikusoknak is érdemes még további valszámot hallgatni. Vannak nagy eltérés tételek, veszek sok változót, mi a valószínűség, az összeg eltér a várató értéktől. Itt láttunk egy-két tételt erre, de ennek saját tudománya van. Milyen exponenciális rendben csengenek ezek az eltérések, érdekes. Perkoláció, fogok egy nagy porózus követ, bevágom a tó közepére, kiveszem a tóból, félbevágom egy nagy késsel, vizes-e a közepe vagy nem. Be tudott-e jutni a víz a széléről a kő közepéig? Erre van egy nagyon szép valószínűségszámítási modell, sok érdekes kérdésem. Véletlen bolyongások. Van egy bolyongó, megy jobbra-balra, láttunk, talán gyakorlaton volt egy példa. Például itt egy tétel a véletlen bolyongások témaköréből, a kétdimenziós bolyongás visszatér az origóba, a háromdimenziós nem, amit úgy is lehet mondani, hogy a részeg ember visszatalál a kocsmába, de a részeg madár az nem. Pozitív valószínűséggel sosem jön vissza. Akkor lehet ennek a bolyongásnak mindenféle cifra verzióját nézni, lehet olyan, ami önkölcsönható, figyeli a múltját. Hopp, itt már jártam, akkor innen inkább elfelé szeretnék menni. Nagyon érdekes és nehéz kérdések vannak. Bolyongás lehet lehet skálázni, ez belőle Brown mozgás, ennek is külön tudománya van, és nagyon érdekes. Aztán vannak ilyen szép modellek, elágazó folyamatok, veszek egy baktériumtenyészetet, és mindenkinek lesz, minden baktériumnak valahány utódja egymástól függetlenül véletlenszerűen. Kihal-e a baktériumtenyészet? Milyen valószínűséggel, vagy milyen valószínűséggel nem? Ez is egy érdekes dolog. Felújítási folyamatok. Hogyha veszek független azonos elosztású halváltozókat, és elkezdem őket összeadni, és úgy tekintek rájuk, mint várakozási idő, és akkor nézem ezt a folyamatot, hogy milyen időnként jönnek leütések. Például a Poisson folyamat, hogyha exponenciális a leütés. És mint láttuk, a Poisson folyamat önmagában érdekes, és sok szép paradoxon és érdekes dolog van benne. Lehet a bolyongásból sokat venni egyszerre, és hassanak kölcsön. Ahol van egy részecske, oda egy másik részecske nem léphet. És akkor ezek valahogy így egymással kölcsönhatóan bolyonganak, ebből lesznek dugómodellek, felületnövekedési modellek, megint csak nagyon szép kérdések. Pénzügyi matematikában van egy sok jó kérdés, érdekes kérdés, meg persze sok pénz. Szolasztikus differenciálgyártek szoros kapcsolatban a pénzügyi matematikával, de például most nem egy pár, talán egy évtizede indult egy nagyon szép elmélet, ami a két dimenzióban a szolasztikus differenciálgyártekeket összeköti a komplex analízissel. És nagyon erős és nagyon szép eredmények jönnek ki. Véletlen gráfok, már nincs sok, véletlen gráfok, internetmodellek, hogy fejlődik az internet, ha hozzáadok egy új számítógépet, az hova szeret becsatlakozni, milyen véletlen gráfmodell jön ki, ez is érdekes és fontos. Véletlen mátrixok, veszek egy olyan mátrixot, aminek minden, mondjuk egy szimmetrikus mátrixot, aminek a felső háromszegét kitöltöm Gauss valószínűségi változókat, tehát normálisokkal, és mondjuk az alsót úgy sem, hogy szimmetrikus legyen, mit csinálnak a saját értékek? Hallatlanul érdekes és nagyon nehéz téma. És mostanában ez is robbanásban van. És hát ezzel kapcsolatosan a CHT-t már letöröltem, hogy arról volt szó, hogy az átlagból levonom a várható értéket, és elosztom gyökennel, akkor ez konvergál valahova. Ez a természetes viselkedés. Mik azok a modellek, mert milyen alkalmakkor történik az, hogy nem gyökennel kell osztani, hanem valami mással. Például, hogyha sok ilyen bolyongót összerakok és egymással kölcsönhatnak, akkor előfordul, hogy nem gyökennel kell osztani mással. Például a véletlen mátrixokban a saját értéknél is előfordul, hogy nem gyökennel kell osztani mással. Mondjuk ennek a egyharmadik hatványával, vagy esetleg kétharmadik hatványával. Ezek is nagyon egzotikus és érdekes viselkedése. Úgyhogy szeretném nagyon röviden ezzel csak azt mondani, hogy a valszám tele van érdekességgel, és nem csak valszám, hanem kölcsönhatásban van. Analízissel, komplex analízissel, mátrixokkal, mindenféle, és persze fizikával, szociológiával, biológiával, úgyhogy mindenkinek nagyon javaslom, hogy folytassa a valszám tanulmányokat, fizikusok is, van valszám 2, lesz valszám 3, sztolasztikus folyamatok, úgyhogy mindenki szeretettel várunk a valszám tanulmányokra. Köszönöm szépen, és akkor a honlapot tessék figyelni mindenféle adminisztratív információért.